Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek borzasztóan nagyon örülök, mert hihetetlenül izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni. Sidovics Gábor, Sidi a tankcsapda gitárosa. Szia!
Sziasztok, hello, üdvözlök mindenkit!
És azon gondolkodtam, hogy mikor voltál itt bent a stúdióban utoljára, de én úgy emlékszem, hogy talán valamikor így tavasszal, nyáron...
Nagyjából ezt az évet szoktuk tartani,
igen,
hogy így évente.
De most még csak február van, úgyhogy azért remélem, hogy idén még fogunk beszélgetni. De most azért aktualitása is van annak, hogy bejöttél hozzám, mert én azt gondolom, hogy nagy utat tettél meg. Ezt átvitt értelemben is mondom, meg egyébként valahol lelki értelemben is mondom.
Igen.
Nem tudom, hogy egyetértünk-e.
Igen, igen. Igen, hát ha arra gondolsz, hogy egy hónapot Brazíliában voltam, akkor mindenképpen fizikálisan is egy nagy út volt, egy nagy kihívás, főleg úgy, hogy egyedül mentem. Az eredeti elképzelés az volt, hogy egy jó barátommal, Fenyő Iván színművésszel egyébként, hogy vele megyünk is egy kisebb csapattal, de aztán a logisztika úgy hozta, hogy nekik el kellett tolni ezt az utazást, én pedig úgy döntöttem, hogy ez nem véletlen, és nekem most magamba el kell oda mennem. És így is tettem, és azt gondolom, hogy nagyon jól tettem, hogy egyedül nekivágtam ennek a kalandnak. Igen, azt tudni kell, hogy ez nem egy klasszikus értelembe vett nyaralás, tehát amikor egy-két ember megkérdez, hogy Brazíliában volt egy hónap, jaj, de jó, én is úgy elmennék egy hónapra, de jó lenne kikapcsolni, meg amikor Iván jött haza, akkor kezdődött a karnevál. Amikor én ott voltam, akkor csak mondták, hogy készülődnek Rióba, de ahol én voltam, onnan ez 1300 km Rio de Janeiro, szóval igazából ez nem volt mérvadó túlságosan. Szóval ez nem egy ilyen nyugágyas, koktélozós, kikapcsolódós út volt, hanem sokkal inkább egy ilyen nomád, elvonulós, esőerdőbe elvonulós, belső munkával bőségesen ellátott utazás volt, de ez volt a célja. Tehát ez volt kimondottan ennek a helynek egyébként ez a célja, tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy rá lehetett volna bökni itt a térképen különböző helyekre, hogy most ide megyek, vagy oda megyek. Ez a hely, ez kimondottan, ami hívott is engem, és ez egy nagyon különleges hely egyébként, tehát hogy ide célirányosan kell menni, és ezért is jöttem ide egyébként a Abadzsánia, hát tulajdonképpen így hívják, Abadzsánia, ez egy falu, város, nem is tudom, minek lehet apostrofálni, és akkor ennek a szélén mi az erdőbe ott laktunk, vagy hát laktam, ugye volt még egy-két hozzám hasonló vándor, és itt töltöttem ezt a hónapot.
Mesélj egy kicsit arról, hogy mi fogadott, amikor megérkeztél, mennyivel másabb az a környezet, ahol voltál, mint ahogy mi élünk, de mennyire volt nomád ez, vagy milyen különlegességek, vagy meglepő dolgok voltak, amivel találkoztál?
Hát maga egyébként már a repülőtérről, amikor megérkeztem, már elkezdődött egyébként a kaland része. Felkészítettek, hogy ha ide mész, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy megveszed a repjegyet, már elkezdenek vele történni a dolgok. Úgymond már dolgoznak rajta.
Nagyon misztikusan hangzik.
Mert az. Igen, igen. Megérkeztem 24 óra utazás után Brazília városba, helyi idő szerint éjfélkor, és hát ezt nem tudom, aki már utazott ennyit, meg így azt tudja, hogy milyen az, hogy éppen mindenhez van kedve, csak éppen ügyintézi, nem? Tehát, hogy az se érdekelt, hogy az autó, tudtam, hogy önértem egy autó, ami majd bevisz az erdőbe, hogy az most tényleg oda visz, vagy nem, csak hagy üljek le valahova, és akkor egy hátsó ülésen hagy aludjak el, és akkor ott derült ki, hogy a csomagom az eltűnt, az elveszett, és akkor ott szembesültem vele, hogy tulajdonképpen itt senki nem beszél angolul, tehát még az ügyintéző se, tehát a Brazília International repülőtéren, ott azt felejtsd el, hogy te majd angolul megérteted magad, vagy de emellé viszont végtelenül kedvesek, tehát nagyon cukik, mosolyognak, és mondják, hogy no habla inglese, vagy nem tudom, hogy portugálul hogy van, és a lényeg, hogy úgy indultam el, hogy a csomagom nélkül, de szerencsére, mivel elég rutinos utazó vagyok, mindig a kézipodgyászomban a legfontosabb dolgokat beleteszem, és amikor éjszaka kigurultunk a Brazília városból, akkor ez a tipikus dél-amerikai külvárosi, van, ahol nyomor, van, ahol csak lepukkant, van, ahol szép, tehát hogy mindenféle helyeken mentünk keresztül, és akkor az elmúlt 24 óra azután ki is jött rajtam rendesen, és akkor én elaludtam. A sofőr meg vitt, aki szintén nem beszélt angol, és akkor egyszer csak arra ébredtem, hogy egy kóriantás, hogy ebbe Jania! És akkor megérkeztünk, itt vagyunk, és akkor utána lekanyarodtunk még ilyen mellékutakra, földutakra, és akkor egyszer csak tulajdonképpen ott poszádáknak hívják az ilyen helyeket, amit az én esetemben úgy nézett ki, hogy egy nagyon szép nyugis kis, mint egy hegyoldalba egy mező, rajta ilyen különböző pálmafák, bokrok, mit tudom, és akkor ilyen kunyhócskák vannak különböző helyeken benne. Most itt a kunyhót azt tényleg úgy kell érteni, hogy kunyhó. Tehát ez, hogy nomád sztori, ez alatt azt értem, hogy mondjuk van benne egy ágy, egy éjjeli szekrény, egy ilyen kis vizes blokk, egy tusoló, ami, mert ilyen kis gyengén jön belőle a víz, ami hol hideg, hol forró. Az utolsó 4 napban jöttem rá, hogy egyébként az egy kicsit lehet vele játszani, hogy ilyen langyosos legyen, de mivel nagyon meleg volt, egyébként a hideg víz az tökéletes volt nekem, és ennyi, tehát ott nincs tévé, meg wifi, meg mit tudom én, hanem ott tényleg az a kunyhó az arra szolgál, hogy ott tudjál aludni, vagy ott tudjál lenni, amikor esik az eső, mert elég gyakran esik az eső, azon kívül is, hogy egyébként meg általában kánikula van, akkor oda be tudsz menni, és mondjuk ott vagy, amíg áll az eső. Tehát így ezt így kell elképzelni.
De hogy volt, amikor elment az áram is? Tehát, ott hogy olyan... mindezt még megtetőzte egy áramkimaradás.
Igen,
is.
Igen, de ott azt mondja, teljesen ilyen óriási nyugalommal fogadták ott, hogy elment az áram. Egyébként volt ott egy kanadai ember, aki ott szintén az egyik ilyen kunyhóban lakott, és akkor ő nagyon jó fej volt, mert az második este volt, amikor full elment, teljesen akkora vihar volt, hogy elment az áram, és akkor egyszer csak ilyen kaparászás hallottam, és akkor jött a kanadai ember, és akkor mondta, hogy van gyertyám, nincs, na, hogy akkor hozott kettőt, mert ez gyakran fog kelleni, és akkor hozott gyertyát, meg gyufát, meg egy esernyőt, egy viharvert esernyőt, hogy ez legyen nálad, mert ez itt mindig kell. És utána rájöttem a másik, amit megtanultam, hogy ott tényleg mindig 2-3 nap után rájössz, hogy nem szabad akármennyire hétágrosít a nap, és 40 fok van, és egy felhőt nem látsz az égen, akkor se szabad esernyő nélkül elindulni, mert így egyszer csak balra nézel, ó, de feketeség van, bum, és akkor tényleg az igazi esőerdős eső, tehát az a leszakadós összefüggő vízfüggöny, és akkor egy óráig esik, utána eltűnik, és megint sehol semmi, de ez úgy bármikor beüthet. Szóval ezeket a kis praktikákat első pár nap alatt megtanulja az ember.
Vadállatok?
Vannak. Igen, ez aranyos, ez nagyon aranyos, amikor ott ebbe már így egy idő után beledől az ember. Tehát pár nap után elkezdtek csípni a szúnyogok, és akkor lesétáltam a faluba, ahol van egy szuper, ők úgy hívják, hogy szupermarket, nagyon cukik egyébként. De egyébként ami ott kell, az ott tényleg minden van. Tehát amúgy meg tényleg szupermarket, mert amire ott szükségem volt, nem volt olyan, amit ott ne találtam volna. És akkor lement, hogy veszek szúnyogírtót, és az nagyon cuki volt, hogy ott voltak sorban, hogy skorpióírtó, le is fényképeztem szúnyogírtó, akkor leopádriasztó spré. és akkor ott volt, hogy, és akkor kérdeztem, és mondták, hogy hát igen, itt elég sok leopárd van, és akkor azok itt mászkálnak, meg hát a hüllők, a kígyók, ne menj be oda, ahol magas a fű. Ennek ellenére, amikor így egyszer volt, hogy egy ilyen helyi emberkékkel bementem ilyen a dzsungelbe effektíve, különböző helyeken, messzebb, közelebb, aztán később már egyedül is elindultam, és akkor itthon volt pár ember, aki ugye a lelkemre kötött, hogy csak csizma, meg van ilyen kígyómarás elleni zokni, meg mit tudom, én nem vettem ilyeneket, de magaszárú cipőt, meg zoknit nyilván vittem, és akkor az első ilyen túra előtt így látom, hogy ott a guide-om, aki vezetni fog, ott van egy ilyen flip-flop papucsba, rövid gatyába, és akkor félmeztelenül, és akkor úgy mondom, ne vegyek fel cipőt, és akkor úgy néz rám, hogy nagyon meleg van. És akkor rájöttem, hogy igen, ők tulajdonképpen ebbe így beledőlnek, és akkor kérdeztem, hogy kígyó, ilyesmi, és akkor jaj, mindig 1-2-3 méterrel magad előtt azért úgy szkeneljél, mert a mozgásra támadhat, de általában este támadnak, és akkor mondtam, hogy ja, jó, mert most dél van, tehát igazából akkor nem kell aggódni. Volt egy másik aranyos sztori, amikor elmentünk egy olyan, tudom, 150 kilométerrel odébb egy másik helyre, és kérdeztem ott a dzsungelbe, hogy itt is sok leopárd van, és akkor így mondta az ember, hogy nem, itt nincs. Hát egy párduc. És akkor mondta, hogy ez a párduc-szerű, ez a fekete, de hogy figyelj hátra, mert sose támad szemből, mindig mögéd lopakodik, meg amikor majd bemegyünk a vízbe, akkor így figyeld a kígyókat, de itt is este támadnak. Tehát nem. És akkor az az érdekes, hogy ebben aztán ott úgy tényleg beledőlsz. nem úgy sétálsz utána. Volt olyan, hogy át kellett másznunk egy olyan helyen, hogy effektíve a dzsungel, tehát tényleg a sűrű dzsungelen belül volt egy ilyen elég komoly drótkerítés, és nekünk az utunk arra vitt, hogy azon át kellett jutni valahogy, és hát úgy volt, hogy hárman voltunk, és akkor az egyik ember húzta a drótkerítést, a másik kettő meg ugye mászott át a földön, semmiféle védőfelszerelés, meg mit én, hanem tényleg flip-flop, papucs, rövidgatya, félmeztelen, és akkor ott már, ez nem tudom, ez már talán az első hét vége felé volt, és már akkor ez teljesen természetes volt, tehát akkor már nem éreztem úgy, hogy úristen, mit csinálok én itt, mindjárt valami megcsíp, meg nekem esik, hanem ebbe úgy hamar beledül az ember. Meg hát voltak lakótársaim, és ugye volt egy nagy gyík, aki mindig bejött és meglátogatott, őt elneveztem Gizinek, és akkor először eleinte még nyugtalanított, hogy hol a fejemnél volt, hol itt, hol ott, így mindig megjelent, és amikor utána egy pár nappal később megtaláltam ezt a ilyen csirkecomb nagyságú, nagyon most túlzok, egy kicsit kisebb, de annál az európainál jóval nagyobb csótányt, akkor utána már Gizével nem törődtem, akkor már Gizével ez úgy álltam utána már, mint egy ilyen kis cicához, hogy jaj, hát Gizike, hát megjöttél, szavasz. Ráadásul nekem van is egy ilyen csótány fóbiám, de egy 2-3 nappal később érdekes, hogy amikor olyan állapotban vagy, hogy nem tudsz, tehát nincs hova menni. Tehát nem az van, hogy jó, akkor most átköltözök máshova, vagy kérek egy másik szobát, vagy elmegyek egy jobb helyre, vagy nem tudom, akkor egy 2-3 nap után tényleg jön az a megadás, hogy akkor egy lekapcsoltam a kis lámpát, hogy jó, van, az most mi lesz, most itt megesz, vagy megharap, vagy van, és akkor utána ezek így el is tűnnek. Ezekkel inkább csak úgy szembesítve vagy ezekkel a félelmeiddel, és akkor utána rájössz, hogy tulajdonképpen egész jó bele lehet dőlni ezekbe a dolgokba.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazin műsor, a mai vendégem Sidi Sidlovics Gábor, a tankcsapda gitárosa. A félelmeket említetted az előbb, hogy bele lehet dőlni ezekbe a dolgokba. Nyilván csillogó szemmel hallgatom én is ezeket a sztorikat. Van, ami megmosolyogtató, van, ami ilyen elképesztő, hogy mennyivel másabb tényleg így is lehet élni, és hogy az ember végül is tud adaptálódni bármilyen környezethez. De hogy alapvetően nem azért mentél ki, hogy megnézd, hogy van-e a, nem tudom, a szúnyogírtó mellett tényleg pár utcokra is alkalmazható spray, hanem azért, mert valami egyéb dolgot szerettél volna, vagy megismerni, vagy fejlődni benne. Én azt gondolom, hogy ezek az utak mindig saját magáról szólnak az emberek, tehát, hogy nem mást akarok megismerni, hanem saját magamhoz szeretnék egy kicsit közelebb kerülni. És azért én tudom, meg beszélgettünk is már ennek a műsornak a keretében is arról, hogy te évek óta nagyon komoly önmunkát, önismereti munkát is végzel. Ez az utazás hol van ebben az önismereti munkában? Feltette bármire egy pontot, ire egy pontot, vagy tényleg megkaptad-e tőle azt, amiért vállaltad is ott voltál?
Még mindig megy a feldolgozása ennek az egésznek. Egyébként határozott igen a válaszom, tehát abszolút kaptam. Nem kaptam, inkább azt mondom, hogy szembe lettem állítva olyan dolgokkal, amik bennem elég komoly elakadások voltak. Legyenek ezek egészen kis gyermekkori jövő elakadások, vagy csak az elmúlt egy évben történt elakadások. Itt, ha készen állsz rá, akkor leültetnek ezekkel a dolgokkal, és nem megoldják helyette, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most valaki ott megoldja, hanem segítenek abban, hogy te hogyan szembesülj ezzel a dologgal, és hogyan old meg. Ez mindenképpen számomra egy szintlépés volt ebbe a tudatossággal való kapcsolatomnak a fejlesztésében, abszolút az utazás. Én magam se tudtam, hogy miért megyek oda. Az az érdekes. Mármint, hogy konkrétan persze, ha most előtte 2 héttel valaki megkérdezi, de miért mész oda, mondjuk előtte 2 héttel még nagyon azt se tudtam, hogy megyek. Kb. 2 héttel előtte tudtam meg, hogy megyek. De ha nem egy egzakt dolog miatt mentem, hogy én meg akarom oldani azt, hogy és akkor van egy ilyen problémám. Ide nekem mennem kellett. És csak annyit tudtam, hogy nehéz lesz, főleg elindulni lesz nehéz, és nagyon nehéz volt elindulni. Tehát mindenféle elmetrükköt be kellett, hogy vessek, hogy én hajnal 1-kor indultam Debrecenből egyedül az autómmal, hogy én eljussak Ferihegyig. És egyébként szintén már említett Iván barátomnak ezúton is hatalmas köszönet, mert a legkritikusabb pillanatokban ő nagyon tartott engem, tehát telefonon volt olyan, hogy találtam wifi-t, és akkor, amikor tényleg olyan, olyan napjaim voltak, ami melegpite volt, akkor Iván nagyon, tehát ezúton is köszönöm neki, hogy nagyon, nagyon tudott tartani. Nem árulok el titkot vele, szerintem, hogy neked is volt ebben szerepet, te is segítettél nekem, hiszen mi jó kapcsolatot ápolunk ugye a műsoron, a rádión kívül is, és csak azt tudtam, hogy nekem ott most dolgom van, kőkeményen dolgom van. És lényegében már az első nap megkaptam az első kis feladataimat, és a második nap, és a harmadik nap, és aztán volt, hogy jött egy kis lazaság, hogy jó, most egy kicsit pihenjél, most dőj hátra, utána megint jobb egyenes balhorog, és akkor most ezzel kell dolgozni. Így utólag tök tiszta, hogy miért kellett oda mennem, vagy hogy miért kell majd még esetleg oda mennem. De ha most ne ilyen misztikusan beszéljek, hiszen aki mondjuk követ, azt tudja, hogy nem posztoltam onnan. Tehát én egy olyan közepesen lendületes social media felhasználó vagyok. Szerintem se nem túl sok, se nem kevés, olyan, mitben amennyihez van kedvem. Itt ez nem az a hely volt, ahonnan mondjuk két sztorit egyszer kiraktam talán, de az se, hogy hol vagyok, csak amit tényleg valami olyan gyönyörű dolgot lefotóztam, hogy azt mondtam, hogy úristen, ezt kell, hogy mások is lássák, aztán majd utólag elmondom, hol készült. Azt a saját oldalamon az utolsó nap elmondtam, egyetlen egy videót csináltam, amikor már sokan érdeklődtek, hogy hol vagyok, meg ilyesmi, mert a zenekar oldaláról ugye kiszivárgott, hogy én most Brazíliában vagyok. Hogy, tehát ott ugye kétféle dolog történik, amiről beszélünk, meg amiről nem beszélünk. És valóban a legtöbb dolog olyan, amiről nem beszélünk. Nem azért, mert illegális, nem azért, mert nem kérdezték, hogy ilyen izét ittatok, mondták a nevét, mit tudom én, vannak olyan Mexikóban, hogy ilyen halucinogén anyagokkal felszabadítják a tudat, ami biztos tök jó, nem tudom, de nem, tehát nem ilyenek történtek, de valóban annyira intim, sőt használhatom a szent szót, tehát olyan szent dolgok történnek ott, ami nem arra való, hogy úgyben nem útiba készül. És nehéz úgy beszélni nyilván az ottani élményekről, hogy akkor ezeket kikerüljük. Márpedig egy részét ki kell kerülni. De, tehát én két részre osztottam ezt az egészet, így utólag. Azt mondom, hogy az egyik az, ami a civilizációval kapcsolatos, tehát amikor bementem a faluba, elmentem túrázni, elmentem sétálni a helyi emberekkel, a helyi kutat. Tehát én ott tényleg ott a dolog alján voltam, tehát ez nem egy turisztikai hely, itt tényleg azok az emberek között élsz és mozogsz, akik ott élnek, akik ott sütik a kis kaját, árulják az utcán, és akkor mászik a bogár a hátán, meg mit tudom én, de ott ez van, és tök jó, és ebbe is ugyanúgy beledőlsz egy idő után. Tehát én ott közöttük már úgy sétáltam, hogy és végtelenül jókedvűek, és végtelenül boldogok, tehát kiegyensúlyozottak, annyira boldogok, tehát hogy ott mindenkiről csak a mosoly, hüvelykújját mutatja, minden oké, milyen szépen süt a nap, ha meg elkezd esni az eső, milyen szépen esik az eső, és közben ránézel, és látod, hogy visszamegy ebbe a lukba, és ott fog aludni. Szóval el se tudjuk képzelni, hogy mennyire mindenünk megvan egyébként, hogy több, mint mindenünk megvan. És tehát egy két részre osztom, hogy ez az egyik része, ami ez a része, ez a környezeti része. Igen, a másik része meg az önmunka része.
Önmunka. Nekem meg tudod, mi jutott eszembe, hogy lehet, hogy erre mindenkinek szüksége lenne. Nem? Tehát, hogy valami olyan túrára vagy útra, amikor senki nincs az emberrel, csak saját maga.
Ha egy kicsit leegyszerűsítjük, tehát mert azt mondom, hogy jó, elmenni Dél-Amerikába, a dzsungelba egy hónapra egyedül, az már lehet, hogy kicsit mondjuk hardcore olyan értelembe véve, hogy mondjuk én is, ha belegondolok, hogy két éve ezt el sem tudtam volna képzelni. Tehát én lettem volna az első, aki mondom, hogy jó, de kivel megyünk, hol fogunk aludni, de mit fogunk csinálni? Tudod, ezek a komfortizmusból adódó kérdéseink. Most a lehető amúgy legtermészetesebb, hogy mit csinálsz? Semmit. Mármint úgy értve semmit, hogy nem aktív pihenés, hanem meditálok. Van ott egyébként, azt mindenképpen el kell mondani, hogy van egy központi része a dolognak. Tehát van ott egy ilyen, nem is tudom, minek hívjuk, kápolna templom, ők úgy hívják, hogy Spiritual Church, Hospital and University. És ott heti 3 nap vannak foglalkozások, amik leginkább meditációk, csoportos meditációk. Igen, és ott vannak nagyon erős foglalkozások. És például ott ugye heti 3 nap, szerda, csütörtök, péntek, ott ugye délelőtt, délután oda már elmész, és ott történnek veled a dolgok, az már egy fix program, úgymond. Általában ezek a foglalkozások olyan szinten adnak is, de el is veszik az energiát, hogy azért a maradék 4 napban ott épp elég az feldolgozni, meg az, akkor van az, hogy tényleg mondjuk ülsz és meditálsz egész délelőtt, délután meg sétálsz egyet az erdőbe, lefekszel aludni, vagy éjszaka, én nagyon sokszor csak ültem az ajtóm előtt, és akkor néztem, hogy épp zuhog az eső, vagy éppen a csillagokat csodálatosan látszottak, és akkor azon gondolkoztam, amit az elmúlt napokban éppen tapasztaltam, és utána kezdődött előről az egész. Tehát most azt mondom, hogy, és ezt most nem úgy értem, hogy én már akkora profi vagyok, hogy nekem ez ment, a többi embernek nem menne, egyáltalán nem, tehát mondom, ezt még egy két éve, de lehet, még egy éve sem, még nem tudtam volna elképzelni én sem magamról, de valamilyen formába...
Megértél rá?
Azt gondolom, megértem rá, igen, bele is lögdöstek azért, tehát magamtól nem jutott volna még talán eszembe, ezért egy olyan helyzetet teremtettek nekem, amikor azt volt, hogy oké, akkor ezt csinálni kell, nincs mese, és tök jó, hogy így történt. A másik pedig az, hogy azért ezt lehet kicsibe is csinálni. Tehát, hogy nagyon sokan szerintem nem tudnak egyedül lenni, nem szeretnek, nem is tudják, mi az, hogy egyedül lenni. De itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy most egy hétvégét eltöltem egyedül, hanem ha hazamegyünk, akkor szoktam ezzel a példával lenni, hogy egyből szóljon a tévé a háttérbe, induljon el a YouTube, elalváshoz bőnböljön a tévé, mindegy, csak valami legyen, csak magamat ne halljam. És nagyon sokszor látom ezt embereknél, hogy magát szereti a legkevésbé hallani, és valamivel elnyomom. És azért mondom, hogy ezen egy kicsit dolgozzon az emberhez, nem kell elmenni feltétlenül Dél-Amerikába, a dzsungelbe egy hónapra, tehát, hogy én is csináltam, hogy elmentem a Pilisbe 5 napra mondjuk, és akkor már az egy nagyon jó dolog, és ezen azért érdemes dolgozni, mégis én nem akarom senkinek megmondani, hogy mit csinálja meg, hogy én azt mondom, hogy nálam inkább azért működött, mert onnantól kezdve saját magaddal is, a környezeteddel is másképp kezdesz el élni majd. Hát a jó hozadék az meg az persze, hogy rájössz olyan dolgokra, amik mondjuk az én esetemben el kellett menni hozzá Dél-Amerikába, és ott lenni valóban sokat, relatíve sokat, és még ennél ott nagyon sok hasonló vándorral találkoztam, aki azt mondja, hogy ja, én 8 hétre jöttem, ja, én fél éve itt vagyok, ja, én 2 éve itt vagyok, én 6 hétre jöttem, tehát, hogy én a kis hónapommal azért még ott, még nem is voltam egy olyan nagyon belemenős ember, de sok olyan dologgal találkoztam, amire egyszerűen innen nem tudtam úgy rálátni, mint onnan, ez nyilván köszönhető a fizikális távolságnak is, tehát azért amikor tényleg ott vagy az óceán túloldalán egy teljesen kietlen helyen, akaratlanul is sokkal jobban rá tudsz a saját asztalodra nézni, mint innen, ha csak a szomszédországban, amelyek akkor is nem olyan.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.